Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm Önöket, Önök a Sporthead magazin adását hallják 2014. február 7-én. A mai adásban csupa érdekes receptet fogunk Önökkel megosztani, és a szó szoros értelmében érdekes, hiszen szó lesz az ehető virágokról és a virágkonyháról, ami biztosan sokaktól távol áll, de remélem, hogy a mai műsor után bátrabban fognak próbálkozni a virágból készült ételekkel. Tartsanak velünk!
Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
A hagyományos receptek általában ugyanúgy kezdődnek, a hozzávalók között megtalálhatjuk a húst, zöldségeket, különböző fűszereket, tejet, és még sorolhatnám az alapanyagokat. De mit szólnának ahhoz a recepthez, ami így kezdődik? Végy 16 fűrt akácvirágot, vagy 8 tenyérnyi bodzavirágot, vagy esetleg 4 maréknyi rózsaszirmot, ugye meglepődnének? Pedig a gasztronómia ezen területe immár több évtizede jelen van a különböző konyhákban. Természetesen, mint minden különlegesség, ez a fajta étkezés is Ázsiából indult, és eleinte csak a legmenőbb éttermekben lehetett fellelni az ehető virágokból készült ételeket. Pedig, ha jobban belegondolunk, mi magunk is gyakran esszük különböző növényeinknek a virágjait, gondolok itt a brokkolira, a karfiolra, vagy a hazánkban annyira nem elterjedt, de a mediterrán országokban igen népszerű articsókára. Vagy például vannak olyan virágok, amiket fűszerként használunk, ilyen például a kapribogyó vagy a szegfűszeg. Manapság már vagy 50 féle ehető virágot tartanak számon, ezek közül a legismertebbek és a legelterjedtebbek az ibolya, rózsa, árvácska, szegfű, tulipán, orgona, akác és bodzavirág. A virágok például palacsinta tésztába mártva, kisütve nagyon finom csemegék. Például kóstolják meg egyszer majd a sült tökvirágot. Egészen egyszerűen a tök virágját sós palacsinta tésztába kell meríteni, olajban kisütni, mennyei csemege. Akinek kertje van, próbálja ki egyszer. Sajnos nálunk még nem kapható tökvirág a piacon, viszont külföldön már igen. Ez viszont azt jelenti, hogy majd jön, mint a rukkola vagy a madársaláta, úgyhogy ez is csak időkérdése. Az ehető virágok felhasználása igazán sokoldalú, készíthetünk belőlük zseléket, dzsemeket, lekvárokat, szörpöt, vagy illatosíthatunk vele almaecetet, cukrot, mézet, meg is száríthatjuk őket, ezt követően pedig aromaként használhatjuk fel őket például süteményekbe, habokba, krémekbe, és például az élénkszínű virágokat természetes ételszínezőként is használhatjuk. Fagylaltokba is szokták őket keverni, vagy pedig kandírozva díszítésre használják őket. Egy nagyon aranyos módja az ehető virágok felhasználásának, hogyha jégkockába zárjuk őket, így később a hideg italokat, limonádét, jeges teát extra ízzel illatosan fogyaszthatjuk. Az ehető virágok felhasználásának tényleg csak a fantáziánk szab határt. És ami jó hír, hogy ezeknek a virágoknak 95% a víz, ezért a fogyókúrázók is bátran használhatják őket. Nagyon fontos azonban megemlítenünk azt, hogy aki az ehető virágok nevelésével próbálkozik, csak olyanokat használjon, amelyek nem mérgezők, és melyek bizonyosan nem szennyezettek rovar vagy gyomírtószerrel. Ezért virágárustól, kertészettől soha ne vásároljanak konyhai felhasználásra virágokat. És bizonyos ehető virágok egyeseknél allergiás reakciót is előidézhetnek, ezért is ajánlatos a családot és a vendégeket kellő körültekintéssel kínálni. Nem árt a fokozatosság sem, ugyanis az európai konyha nem használ étkezési virágot. A fűszer növények virágai azok, amelyek frissen ehetők, a citromfű, citrom, kakukkfű, kamilla, levendula, medvehagyma, menta, metélőhagyma, turboja, zsája, szirmai, leveleihez hasonló ízűek, és rafinált használatukkal tetszetőssé tehetők a tálak. A futóbab és a borsó is ehető virágokat hoz, mindet azonban nem érdemes leszedni, mert akkor nem lesz termés. A cukkini, hímivarú virágait azonban nyugodtan le lehet szedni, sőt a trombita alakú virágok rizzsel megtöltve igazán különleges csemegének számítanak. De előételként finom, például a lisztben forgatott és bőolajban megsütött cukkini virág is. Aki a virágzás elmúltával is akar virágot tartósítani, megteheti, úgyhogy a mosás és szárítás után fagyasztó a hűtőben tárolja őket, illetve az ehető virágok jó része kandírozással is tartósítható. A mai magazin vendége egy nagyon érdekes hölgy lesz, Kardos Ditke, aki az Amatőr Gasztronauta blog szerzője, aki azon túl, hogy istenien főz, az ehető virágokkal is foglalkozik. Elmegyünk egyet zenélni, utána pedig kezdjük vele a beszélgetést.
Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Halas Rádió, a bizalom hangja. Üdvözlöm Önöket, Brinkus Helga vagyok. Önök a Sparhealth magazin adását hallják. Mai vendégem Kardos Ditke, aki az Amatőr Gasztronauta blog írója. Szia, Ditke!
Szerbusz Helga, örülök, hogy találkoztunk.
Én is nagyon örülök, elég kalandos volt az utam hozzád. Két irányból is jöttek az információk. Egyik legjobb barátnőm ajánlotta a te blogodat, hogy olvassam el, és utána pedig kiderült, hogy még a kolléganőmnek a férje is ismert téged, úgyhogy ez egy égi jel volt, mindenféleképpen el kellett, hogy jöjjek hozzád, bármennyire is csúszott az út. Ditke, hogyan jött az életedbe a gasztroblog írás?
Eredetileg én szoftverfejlesztő mérnök lennék, és valahogy ez nekem kevés volt már 8 évvel ezelőtt is. Ekkor nyitottam a gasztronómia irányába, 8 évvel ezelőtt először zomeliérnek tanultam, mert a fő irány a borétel párosítása volt. Utána kisgyerekes anyukaként maradt az itthonfőzés, és elkezdtem fotózni az ételeket. Kezdetben csak egy internetes közösségi oldalon osztottam meg a fotókat a receptekkel együtt, de itt a későbbiekben nagyon nehezen találtam meg még az én saját korábbi bejegyzéseimet is, és így jött létre az Amatőr Gasztronauta blog, mert itt már tematikusan, kereshetően találhatóak meg a receptek.
Értem, tehát egy blog írása az lényegében azért is hasznos, mert ott már tematika szerint lehet keresni. Láttam a blogodon különböző főcímek vannak, pékség, virágkonyha, főételek, levesek. Az egyik olyan főcím, ami nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, az a virágkonyha volt. Mesélnél nekem erről egy picit?
A virágkonyha az Amatőr Gasztronautához hasonlóan ilyen pici apró lépésekből jött össze. A gasztrobloggerek világában az a jó, hogy inspirálják egymást a bloggerek, mint hogyha a főzés művészet lenne, de egyébként tényleg az. Így akadtam pár éve arra egy fagyi recept keresése közben, hogy Sziszi királynő kedvenc fagylaltja az ibolya fagyi volt. Következő évben már volt saját ibolya lekvárom, és lévén több mint 70 tő rózsám van, és rengeteg levendulám a fűszerkert mellett, a lejtőn nem volt megállás. Már a többféle cukorral és xilittel készített rózsalekvárt készítettem el, kandírozott cirmok és levendula szörpök vannak a kamrában, és szerencsére nem csak a sajátomban, mivel egy tavalyi falurendezvényen hatalmas lehetőséget kaptam, standot állíthattam fel a rózsás levendulás dolgaimmal. És annyi pozitív visszajelzés érkezett, hogy októberben kiváltottam az őstermelői igazolványt, így született meg a Ditke virágkonyha. Kézműves vásárokon árulhatom a termékeimet, sajnos most még nem túl nagy a palettám, mert októberben lett meg az őstermelő igazolványom, és onnan nem volt lehetőségem elegendő szirmot szüretelni.
A virágkonyhához az alapanyagot akkor saját konyhakerted adja?
Őstermelőként szükségszerűen ez az egyik kritérium. Tehát adhatok hozzá, sűrítőanyagként én almát szoktam használni a lekvárokhoz, almafánk sajnos nincsen, de még úgy gondolom, hogy mindig jobb más őstermelőktől az almát beszerezni, mint pektinnel vagy zselaténnal sűríteni a lekvárokat.
Milyen a kereslet erre a fajta konyhára?
Én nagyon meglepődtem kézműves vásáron, hogy van rá kereslet. Leginkább a paleolit termékeket keresik, mert akik rá vannak kényszerítve, azok mindenféle lekvárnak nagyon tudnak örülni, így a rózsalekvárnak is, és a levendula szirupoknak is, illetve nagyon sokan most már trendből, vagy éppen egészségmegőrzés céljából alkalmazzák ezt a diétát.
Ditke hozott nekünk recepteket is, természetesen, ahogy már megszokhatták kedves hallgatóink. Melyik az a recept, amit az első blogban megosztasz velünk?
Az alaprózsalekvár receptjét szeretném megosztani. Ez azért nagyon kellemes, mert számtalan módon variálható levendulával, egyéb fűszerek hozzáadásával különböző lekvárokat tudunk készíteni. Az alaprózsalekvár hozzávalói: 1 kg hámozott csomázott alma, 40 dek a cukor vagy xilit, 200 g rózsaszirom, 5 dl víz és 1 vagy 2 citromleve. Ez az alma édességétől függ. Elkészíteni úgy tudjuk, hogy az almát felkockázzuk, és a 3 dl vízzel, citromlével és az édesítőszerrel vagy cukorral felfőzzük. Amikor már péppé főtt, még forrón hozzákeverjük az előzetesen megmosott rózsaszirmokat, és botmixerrel magában a főzőedényben egy percig pépesítjük. Utána hozzáöntjük a maradék 2 dl vizet, összeforraljuk, kislángon 10 percig főzzük, sűrítjük, majd előzőleg forró vízzel sterilizált üvegekbe szedjük, és száraz dunstba helyezzük.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a rózsaszírom, azt mondtad, hogy 200 g rózsaszírom, az ugye rengeteg. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy rózsaszírom mennyire könnyű, akkor azért az egy nagyon tetemes mennyiségű rózsaszírom, ugye?
Igen, ez körülbelül 20-30 szár rózsa, attól függ, hogy mennyi sziromhozama van egy rózsának, illetve attól is függ, hogy milyen típusú szirma van egy rózsának. Az egyik legfinomabb alapanyag a Double Delight rózsa. Neki nagyon vékony, de nagyon illatos szirmai vannak. Van egy olyan, amiből inkább fűszeres ízvilágú lekvárokat szoktam készíteni, ez a kis herceg rózsája. Neki viszont nagyon vastag szirmai vannak, úgyhogy őt nehezebb pépesíteni, tovább kell főzni, viszont kandírozásra alkalmasabb.
És hogyha én most például ezt a receptet meg szeretném csinálni, akkor elmegyek a virágboltba, és ott kérek ilyen rózsát, vagy kimegyek a kertbe, és onnan szedem ezt. Hogy tudjuk megoldani?
Én a virágbolti rózsákat azért nem ajánlom, mert vegyszerezik őket. És nem tudod úgy megmosni a rózsaszirmot, mint egy gyümölcsöt, nem tudod megpucolni, tehát mindenféleképpen vegyi anyagokat beviszel, és a lekvárban ez elég koncentráltan lesz. Úgyhogy meg kell várni a május, de inkább a júniust, mire úgymond kivirágoznak a rózsák, és utána bármennyire bizarrul hangzik, meg kell kóstolni. Tehát, hogyha vannak a kertedben rózsák, vagy a mama kertjében rózsák, vagy anyuka kertjében rózsák, akkor letéped a szirmot, megkóstolod, és az a tapasztalat, hogy ami úgymond frissen keserű, ahhoz nem tudsz annyi édesítőszert tenni, hogy utána a lekvárnak ne legyen egy keserű utóíze. Minél illatosabb, minél sötétebb a rózsának a szirma, valószínűleg annál finomabb lekvárt fogsz kapni belőle.
Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, remélem, hogy majd júniusban tudok neked pozitív élményről beszámolni. Most elmegyünk egyet zenélni, utána pedig folytatjuk a magazint.
Sporthelt. Terefere a tűzhely mellett.
Halas Rádió, a bizalom hangja, üdvözlöm Önöket, ez itt a Sparhelt magazin Brinkus Helgával, és mai vendégem Kardos Ditke, aki az Amatőr Gasztronauta blog szerzője. Az előbb már beszéltünk, hogy hogyan jött Ditke életébe a gasztroblog írás és a virágkonyha, most pedig azt szeretném megkérdezni, hogy az a váltás, az az erős váltás, hogy a programozó szoftverfejlesztőből gasztroblog író kitámogatott téged ebben a döntésben?
Nem tudom, hogy mit értesz támogatáson, mivel itt pici lépések voltak, és nem egy nagy váltás az évek óta itthon ülő anyukánál. Az itthoniak megszokták az én ételfotózási és interneten közlési szokásaimat, mint ahogy azt is, hogy én befőzök. Tehát a kislányom konkrétan a környezetismeret munkafüzetébe, anya mit csinál kérdésre, úgy rajzolt le, hogy állok a konyhapultnál és főzöm a lekvárokat, tehát ez az én szakmám ő szerinte. Illetve ő még a szendvicseit is lefotózza, amikor készít valamit, mert azt látja tőlem, hogyha nekem valami megtetszik, akkor azt lefényképezem. Természetesen nem sikerült volna, ha a család nem áll a hátam mögött, és a szakácsiskola a hónapjaiban, amit tavaly nyáron végeztem el, nem fognak össze, nem tudtam volna levizsgálni, ezt én nagyon köszönöm nekik. Aki még támogatott, a faluból nagyon, nagyon sok barátnőm, nagyon sok ismerősöm, mert egy pár szó is nagyon inspiráló lehet, illetve a falunapi kiállítás, amiről már beszéltem, ott a lekvárkóstoltatásnál is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam.
Hogyan születik egy recept?
Ez azért érdekes kérdés, mert nem tudom. Van olyan, hogy egy bor indítja el, és van olyan, hogy csak egy alkalom, amikor válunk valakit vendégségben, de olyan is előfordulhat, hogy van egy bizonyos alapanyag, amit vásárlás közben meglátok, és abból csak szeretnék simán főzni valamit. A legtöbb esetben nem kell bonyolult dolgokra gondolni, mert csak sima rendes ételeket készítek el, vagy egy kis csavarral, vagy valami új technikával, amit az iskolából hoztam magammal. A legkedvencebb receptjeim mégis azok, amiket már nagyon régóta ismerek és készítek, de általában sosem sikerül kétszer ugyanúgy elkészíteni.
Milyen rendszerességgel közölsz recepteket a blogon?
Néha nagyon rendetlen vagyok, mert van olyan, hogy hónapokra is elhanyagolom a blogot, ami nem azt jelenti, hogy nem főzök vagy nem fotózok, ezeket mindig megcsinálom, és szépen gyűlnek a számítógépemen a fotók és a receptek, de főleg a kerti munkákkal tűzdelt tavaszi-nyári időszakban nem szokott időm és hangulatom lenni leülni éjjel a gép elé, és sztorival megtűzdelve leírni az ételkészítés folyamatát, mert a blognak az a lényeg, hogy egy kis sztori mindig kell.
És milyenek a blog visszajelzései, milyen a népszerűsége a blogodnak?
Most az amatőr gasztronauta blogról beszélünk, ennél nehéz megállapítani, mert nincs túl sok követője, viszont az oldal megjelenítések számának a statisztikáját én nyomon tudom követni. És látom, hogy nagyon sokan nézik, sokan töltik le a recepteket, de nem jeleznek vissza, hogy ez tetszett nekik, nem tetszett nekik, elkészítették, kérdezni nem igazán szoktak. A Ditke Virágkonyhának viszont 3 hónapos kora ellenére sokkal több követője van a közösségi oldalon, amit létrehoztam, onnan viszont nem kapok visszajelzéseket. Ezek általában azok az emberek, akikkel a vásárokon meg szoktam ismerkedni.
Gondoltál már arra, hogy valamilyen főzőiskolát indíts?
Van egy nagyon kedves barátnőm, aki a Torta Akadémiát csinálja itt Szegeden. Ő benne már megfogalmazódott a gondolat, hogy mi lenne, hogyha elmennék háziasszonyokat képezni lekvárfőzésre. Megmondom őszintén, akkor váratlanul ért az ötlet, mert ez épp a plázában megrendezésre kerülő tortadíszítő versenyen pattant ki a fejéből, amikor meghívott, hogy élőben készítsek rózsalekvárt a színpadon. Én nem nagyon vagyok hozzászokva a színpadi fellépésekhez. A lekvár nagyon jól sikerült, jöttek utána megkóstolni az emberek, készítettünk cukrosat, xiliteset, ott lehetősége volt az embereknek kipróbálni a rózsaszirom tépést és a levendula morzsolást is, mert egy levendulás rózsalekvárt készítettünk a színpadon.
Ennek is külön technikája van?
A blogban leírtam a receptek között, hogy amikor letépjük a rózsa fejről a szirmokat egy csomóban, érdemes a szirom legalsó részét levágni ollóval, mert az, ami a keserű ízt adhatja még a legédesebb rózsaszirmok esetében is.
Második blokkunk végén milyen recepteket osztasz meg velünk?
Egy leves és egy desszert receptet szeretnék megosztani veletek. A leves egy joghurtos szilvaleves, aminek a hozzávalói egy üveg magozott szilvabefőt, egy pohár natúrjoghurt, 2 evőkanál vaníliás cukor, 3 szem szegfűbors és kis darab fahéj. Általában nekem a leves készítésre nem szokott túl sok időm lenni, mivel a gyerkőcök az utolsó pillanatban szokták kitalálni, hogy mit szeretnének enni, úgyhogy ez sem túl bonyolított recept lesz. Első lépésként a szilvabefőtet a levével együtt, a joghurttal összeturmixoljuk, ha kell, passzírozzuk. Ha túl sűrű, kevés vízzel hígíthatjuk, de hogyha jó volt a szilvabefőtünk, nem lesz rá szükségünk. A fűszerekkel együtt 15 percig főzzük ezt a masszát, majd kiemeljük a fűszereket belőle, forrón tálaljuk és pirított zsemlekockával gazdagíthatjuk. A desszert pedig egy tejtojásmentes sültökpite. Azért szeretek tejtojásmentesen készíteni ételeket, mert még óvodása a kisebbik lányom, és sajnos vannak ételallergiások a csoportban, úgyhogy megtanultunk ehhez aklimatizálódni. Én úgy szeretek desszertet vinni, hogyha mindenki tud belőle enni. Ennek megfelelően itt a hozzávalók 45 deka sültök kikapart magtalan belseje, 45 deka liszt, 20 deka cukor, hogyha tök nem elég édes, akkor lehet 30 deka is, 1 csomag sütőpor, 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 teáskanál őrölt fahéj, 1 teáskanál só, 1 deci olaj, és a tetejére opcionálisan dióbelet vagy mazsolát tehetünk. Az elkészítése rövidebb ideig tart, mint felsorolni a hozzávalókat. Első lépésként a sültököt cukorral, sóval, fahéjjal összekeverjük. Külön pépesítés nem fog igényelni, mivel a cukortól szét fog málni a massza. A sütőt 150 fokra elkezdjük előmelegíteni második lépésként, közben a lisztet a szódabikarbónával, a sütőporral összekeverjük, a sültököt az olajjal lazítjuk és összeöntjük a liszttel. Harmadik lépésként egy 20x30 centis tapadásmentesített tepsibe vagy jénaitába öntjük, a masszát dióval, mazsolával megszórjuk a tetejét és enyhén belenyomkodjuk, majd a sütőben 40 percig sütjük ajtónyitás nélkül. Ötödik lépésként pedig a sütőből kivéve tepsiben hagyjuk kihűlni, és már langyosan szelhető.
Köszönjük szépen a receptjeidet, most elmegyünk egyet zenélni, utána pedig még visszajövünk Ditkével.
Sporthelt. Terefere a tűzhely mellett.
Halas Rádió, a bizalom hangja, üdvözlöm Önöket, Önök a Sparhelt magazint hallják, mai vendégem Kardos Ditke, az Amatőr Gasztronauta blog szerzője. Ditke, amikor én a gasztroblogok között kalandozok, sokszor látom, hogy a gasztrobloggereknek nagyon sok kezdeményezéseik vannak. Most az egyik, ami eszembe jut, a süti árverés. Mi ez a kezdeményezés, és te részt vettél-e benne már?
A Segíts Süti, ahogy én tudom, 2009-ben indult, és ez az első gasztrobloggerek civil összefogásával született jótékonysági süteményárverés. Ez a rászoruló vagy beteg gyerekek és családjaik támogatását hivatott megvalósítani. Olyan szervezetek bevonásával történt eddig meg, mint a Down Egyesület, a Szememfénye Alapítvány, a Gyerekétkeztetés vagy a Koraszülött Osztályok, de ez csak pár példa. A weblapon megtekinthető, hogy a beérkezett összeget az aktuális fél évben mire fordították. Eddig én nem működtem hivatalos termelőként, így nem is vettem részt tevékenyen ebben a kezdeményezésben, viszont most tavasszal, március 30-án indul a Segíts Süti-Süti árverése, és úgy érzem, hogy mindenképpen ott van a helyem most már nem csak az árverést népszerűsítők, hanem a ténylegesen tenni akarók között is.
És mi a terveid a jövőre nézve a bloggal kapcsolatban?
Erre a kérdésre én azt szoktam mondani, hogy nekem nincsenek terveim, mert az élet mindig tartogat apró buktatókat, ugyanúgy, mint lehetőségeket. Most azt látom, hogy a virágkonyha termékeire van kereslet, a rózsalekvárok, virágszörpök, kiváltképpen a paleósok és a cukrosoknak készített xilites élelmiszerek piaca a délvidéken nincs lefedve. A kézműves vásárokon hiányzik a házi tészta is, főleg a reformkonyhás kivitelek, pedig a házi tészta készítése nem tudomány, csak épp úgy áhítat kell hozzá, mint minden máshoz a konyhában, ahhoz, hogy igazán jó legyen. Úgyhogy úgy tervezem, hogy ezen a vonalon indulnék el idén, a cukrok mellett a lisztek és azok élettani hatása egyébként is pár éve foglalkoztat, lehet, hogy idén ebbe ásom bele magam jobban, illetve még idén folyamatban van a fűszersók, ízesített olajok, ecetek előállítása. Erre is megvan az engedélyem, és kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire érdekli az embereket.
Rengeteg terv, rengeteg újdonság, és reméljük, hogy közben ezt a blogodon is majd meg fogod velünk osztani. Még egy utolsó kérdésem lenne az, hogy mi tart fenn egy ilyen gasztroblogot?
A gasztroblogot a konyha tartja fenn mindenféleképpen. Főzni kell, kívánni magát az ételt, és kísérletezni. Persze szeretni kell írni is hozzá, ahhoz meg, hogy az ember sokat tudjon írni, sokat kell olvasni. Mások blogjait, szakácskönyveket, sőt azt tudom ajánlani, hogy bármilyen könyvet olvassanak el az emberek, mert kell valami, ami megmozgatja a blogger fantáziáját annyira, hogy ne csak egy receptet közöljön róla, hanem tudja körül is járni. Ha nincs új kedvenc, amiről érdemes írni, akkor sajnos elkopik a közönség. Nekem most a konfitálás, a zsírbanabálás az egyik nagy szerelmem. Most is egyébként éppen konfitálok, most csiringelt a sütő, és hagyta abba, pálinkába áztatott kajszibarackkal és fetával töltött göngyölt karajt készítek, hát 120 fokon 6 órán át abálódott összesen.
Mikor kezdted el, hajnali? 3?
A konfitálásban az a jó, hogy bármikor félbe lehet szakítani. Úgyhogy ment egyszer este 8-tól éjfélig, és akkor most még egy-két órát resegítettem délelőtt.
Úgy látom, hogy pontosan ennek az ételnek a receptjét fogod még velünk utoljára megosztani.
Igen, úgy terveztem, hogy ha nem terhellek vele, akkor aminek az illatát érzed, annak a receptjét is elmondanám. Akkor ez egy konfitált karaj, békönben aszalt barackkal töltve. Hozzávalók. 30-40 dek a csont nélküli karaj egészben, 5 dek a aszalt kajszibarack, 5 dek a feta, én a füstölt variációra szoktam szavazni, pálinka, 4-5 szelet békönszalonna, só és kacsa vagy libazsír. Első lépésként a karajt mossuk és törölgessük meg, szúrjuk fel a töltéshez, majd 10%-os sóoldatba áztassuk be. A 10%-os sóoldat az ugye azt jelenti, hogy 1 liter vízhez használunk 10 deka sót, és teljesen el kell, hogy lepje a húst, amikor ebbe beáztatjuk. Miután beáztattuk, letakarva tegyük hűtőbe. A konfitálás egyik alapköve, hogy nagyon időigényes dolog, cserébe viszont önjáró, tehát amikor beáztatod, el van 12-24 óráig a hűtőszekrényben, illetve amikor már abálod, akkor szintén elszórakoztatja saját magát a sütőben, és el lehet menni moziba bevásárolni, bármit csinálni. Második lépésként az aszalt barackokat vágjuk félbe, még ezt is ugyanazon a napon megtehetjük, amikor a karajt beáztatjuk. Ha félbevágjuk a barackokat, jobban fel fogja venni az alkoholt, kis tálban elrendezzük, és leöntjük annyi pálinkával, amennyi ellepi. Ezt is lefedjük, és ezt is félretesszük. Amikor a sóban a hús legalább 10 órát állt, összetörjük a fetát villával, és belekenjük ezt a masszát a karaj belsejébe, tehát a felszúrt karaj belsejébe. Belehalmozzuk a barackokat úgy, hogy a nyílástól legyen 1 centi szabad hely, erre azért van szükség, mert a hús össze fog ugrani egy kicsit a sütés során, és ha nagyon megtömjük a karajt, ki fog potyogni belőle a töltés. Negyedik lépésként be kell fedni a töltött karajt békönszeletekkel úgy, hogy a nyílást mindenféleképpen jól eltakarják. Előmelegítjük a sütőt 120 fokra. Utána egy serpenyőben felforrósítjuk a kacsazsírt vagy a libazsírt, ebben a karajtöm minden oldalát megpirítjuk, és a békön innentől nem fog össze-vissza lógni és hajladozni, mert megkeményedik rajta. Érdemes két csipesszel fordítani a tömböt, és így minél több ponton összefogjuk a békönszeleteket. Egy tűzálló tálba teszünk zsírt, erre fektetjük rá a kérgesített karajtömböt, és a serpenyővel levő zsírt rálocsoljuk, és ha szükséges, még pótoljuk annyi zsíradékkal, hogy majdnem ellepje. Alufóliával lefedjük, és betesszük a sütőbe 6-8 óra hosszára. Ez függ egyrészről a hajdan volt állat korától, a karaj vastagságától, vagy egész egyszerűen attól, hogy mennyi időnk van rá. Az biztos, hogy 6 óra alatt meg fog főni, viszont hogyha még plusz 1-1,5 órát ráteszünk, még puhább, még omlósabb lesz az elkészített hús. Hústüvel, ha ellenőriztük, hogy elég puha a hús, a zsírban hagyjuk 1/4 órát kihűlni, mielőtt kiemeljük, szeletelni. Amit még el szerettem volna mondani, az a kacsazsír és a libazsír használata. Azt hallottuk éveken keresztül, hogy margarint kell használni, olajat kell használni. A mai trend azt mutatja, hogy a hidrogénezett, keményített növényi zsírokat nem igazán érdemes használni, élettani jelentőségük nem annyival jobb, sőt, mint az állati zsíradékoknak. Illetve egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam, hogy Franciaország azon részén, ahol nagyon sok libát fogyasztanak, persze meg sok finom vörösbort is hozzá, ott a keringési rendellenességek sokkal kisebb százalékban jelennek meg a lakosság körében, ugyanis ezeknek a zsíroknak, ezt már csak utána kezdték el vizsgálni, a szerkezete sokkal közelebb van az olívaolajhoz, mint mondjuk a napraforgóolajnak.
És az olajok közül is ugye az olívaolajat szokták javasolni?
Igen, csak az olívaolajjal az a probléma, hogy a magasabb hőfokot azt nem igazán szereti. Mondjuk a konfitálásra tökéletesen alkalmas, mert a 120 fokon viszont nagyon jól elviselkedik az olívaolaj is.
Ditke, köszönöm szépen, hogy a mai adásban velem voltál. Én kívánok neked sok sikert a blogoddal kapcsolatban, és mindennel, amihez kezdesz, mert nagyon jól hangzanak a terveid.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm a segítő támogatásodat is, hogy a lámpalázamat egy kicsit sikerült leküzdeni, azt hiszem.
Nagyon szívesen.
Sporthelt. Terefere a tűzhely mellett.
Ennyi volt már a Sporthelt magazin, én megköszönöm figyelmüket, remélem szolgáltam önöknek ma is újdonsággal. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, addig is minden jót kívánok önöknek, Brinkus Helgát hallották.
Sporthelt. Terefere a tűzhely mellett.